Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már a 10. alkalommal szervező íradást a Szent István Rádió és Televízió a jövő héten. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Hétfőn 14-től 18 óráig majd a megszokott helyszínen az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét. Több repülőteret lezártak, a hadsereg fegyvereket vetett be, Varsó pedig NATO szövetségeseivel együtt a legmagasabb készültségbe kapcsolt. A NATO az Észak-Atlanti Szerződés 4. cikkelyét alkalmazta a lengyelországi orosz dróntámadás miatt, közölte Adam Szlapka kormány szóvivő. A Polsat News beszámolója alapján a tisztviselő kijelentette, az ügyben zajlanak az egyeztetések. Hozzátette, Varsó egyeztetett a szövetséggel az eljárással kapcsolatban. A 4. cikkely kimondja, a tagállamok konzultálhatnak egymással, ha úgy ítélik meg, hogy bármely tagállam területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélyben van. Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése, közölt az Orosz Védelmi Minisztérium. Ez nagy fordulat ahhoz képest, hogy a varsói orosz ügyvivő szerint a lengyelek nem bizonyították, hogy orosz drónokról lett volna szó. A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer, az Orosz Védelmi Minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyelekkel az ügyben. Megszólalt a NATO főtitkára Mark Rutte a Lengyelországot ért orosz dróntámadásról. Egyelőre nem tudják biztosan, hogy mi volt Oroszország szándéka a támadással, ha volt egyáltalán. A katonai szövetség legmagasabb rangú tisztviselője sikeresnek ítélte a válaszreakciót. Vlagyimir Putyin orosz elnököt felszólította az Ukrajna elleni háború befejezésére, azonban a továbbiakról keveset mondott, olvasható a nemzetközi sajtóban. Megérkezett az első reakció az Egyesült Államokból a lengyelországi drón incidens után. Matthew Whitaker, az USA NATO nagykövete kijelentette, a Fehér Ház a NATO területének minden négyzetcentiméterét meg fogja védeni. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán elmondta, Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal a drón incidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, itt az ideje véget vetni ennek, ezért támogatjuk Donald Trump amerikai elnök békét célzó erőfeszítéseit, fogalmazott a kormányfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-nak új módot kell találnia Ukrajna védelmének finanszírozására az Európában befagyasztott orosz vagyonok felhasználásával. Közben bezuhant a lengyel tőzsde, a hírek után a vezető részvényindex is megsínlette a drón incidenst. Németország is készültségbe lépett, összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is. Az Asszakra Fesztivál keretében rendezett nyitott templomok napján szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is, a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Végül az időjárásról, borult lesz az ég sokfelé esővel, a felhőzet majd nyugat felől csökken napközben, és akkor szűnik a csapadék, a szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, délutára aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egységtengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín és a hang és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok, akit azonban korán elvesztett. Az anya második házasságát a gyermek árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott, tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve, a Romlás virágai című verseskötet, ami meghökkenést, sőt felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás lelki gyötráma és gyönyörűsége, Isten és ördög egyszerre való jelenléte, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak, a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, és csak a család egy régi barátjának köszönhette, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban elsőként a nemrég újra nyílt Mária Magdolna toronyba látogatunk, majd a Heves vármegyei Mikófalva melletti Reményfarmra. Ezután pedig megtudhatjuk, milyen termést várnak a Mátra szőlészborászai. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Budai Várból, pontosan a Kapisztrán tér egy szám alól, a budavári önkormányzatnak az épületéből. Azért jöttünk ide, hogy Fazekas Csilla alpolgármester asszonnyal beszélgessünk a Mária Magdolna toronyról, ami július 17-e óta újból nyitva van. 2017-ben nyílt meg ez a torony a látogatók előtt. Többféle érdekesség van, először is föl lehet menni a 100 lépcsőn a kilátóba, és szét lehet nézni a Budai Vár területén, a panorámát meg lehet csodálni, másrészt pedig kiállító térnek is használják az oldalkápolnát. Megkérdezzük az alpolgármester asszonyt, hogy kik üzemeltették ezt a 2017-ben megnyitott épületet.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Egy Kft. Üzemeltette korábban a Mária Magdolna tornyot, akik az előző városvezetés hanyagsága miatt elég magas tartozást halmoztak fel, több mint 20 millió forintos tartozást, és ezért úgy döntött az önkormányzat idén, hogy sejtüzemeltetésbe veszi ezt a csodálatos történelmi helyszínt, és saját maga szervezi meg azt, hogy látogathassák, és valóban július közepén nyitottuk meg ismét a látogatók előtt. A Mária Magdolna toronyról tudni kell, hogy itt több mint 600 éves épületről van szó. Ugye eredetileg egy templom is tartozott hozzá, viszont sajnos a II. Világháború sérülése, illetve utána a kommunisták döntése alapján templomot lerombolták, és így már csak a torony látogatható, és valóban egyébként közel 200 lépcsőfokon lehet felmenni a tetejébe, és onnan egy csodálatos 360 fokos panoráma tárul a látogatók elé.
Hogyan hasznosítják a kiállító teret? Milyen kiállítások szoktak lenni, illetve mit terveznek?
Most az újranyitáskor egy helyi művészünk, Pacona Márta szervezett egy nemzetközi képzőművészeti textil kiállítást nagyon nagy sikerrel. A közeljövőben ősszel várhatóan Zenta, testvérvárosunk számára adunk lehetőséget, hogy egy kiállítást szervezzenek ide, de természetesen nyitva áll az ajtó minden hozzánk kötődő kerületi helyben élő alkotó művész előtt is.
Az előbb beszéltünk arról, mielőtt még bekapcsoltam a mikrofont, hogy sok turista is látogatja a tornyot. Mi a tapasztalata? Kik jönnek, milyen célból jönnek ide?
Fontos cél volt az is azzal, hogy az önkormányzat a saját üzemeltetésében nyitotta újra ezt a turisztikai és kulturális helyszínt, hogy kicsit a Szentháromság teret is próbáljuk mentesíteni, illetve próbáljuk az odalátogató, főleg a Halászbesty, illetve Mátyás templom miatt odalátogató turistákat a Kapisztrán tér felé terelni, hiszen itt is van bőven látnivaló, nem csak a palota irányába érdemes elmozdulni, és azt látjuk, hogy ez nagyon sikeres, ezért is árulunk egyébként kombinált jegyet a Halászbestyával együtt, tehát hogy a turistáknak az a lehetősége is megvan, hogy a Halászbestya mellett a Mária Magdolna tornyot is meglátogassák. Egyébként több csoportot is hoznak ide az idegenvezetők, igen, ahogy itt erről beszéltünk, hogy például olaszok, spanyolok is rendszeresen jönnek ide, hiszen ugye ez a környék az 1686-os Buda ostromáról is, illetve Buda visszavételéről is nagyon fontos emlékeket őriz számukra is.
Igen, most is volt egy olasz csoport, szétnéztek az egész téren. Egyébként milyen árban vannak a belépőjegyek?
Ha valaki csak a tornyot szeretné meglátogatni, ez 1500 forintba kerül, és fontos kiemelni, hogy egyébként a kiállítást, ami ugye a földszinten van, az teljesen ingyenes, tehát az bárki látogathatja, de ha fel szeretnének menni a lépcsőkön és a panorámában gyönyörködni, akkor 1500 forintba kerül a belépő, a diákoknak, illetve a nyugdíjasoknak félárú jegy van, a kombinált jegy pedig 2500 forintba kerül a Halászbestyával együtt, és az első kerületi lakosok számára ingyenes.
Mikor lehet jönni, milyen nyitvatartással működik a torony?
Nyáron, szintén a Halászbestyához kapcsolódóan reggel 9-től este 9-ig látogatható a torony, október elejétől pedig 19 óráig, tehát este 7 óráig lesz látogatható a hét minden egyes napján.
Tehát hétfőn is nem vonatkozik rá az, ami a múzeumokra általában, hogy hétfőn zárva lenne?
Nem, mindig nyitva van, és várjuk szeretettel a látogatókat. És amit még esetleg fontos lehetne kiemelni, hogy rendezvényhelyszínnek is nagyon jónak bizonyult már ez a helyszín, például a gyereknapot, a budavári gyermeknapot már itt tartottuk meg a családok nagy örömére, és a harangjáték, ami azért jóval később került, egy 24 harangból álló harangjáték elhelyezésre a tornyon, ennek is nagyon örülnek egyébként a helyiek és a turisták is, ez 2 óránként szólal meg, és magyar ismert dallamokat játszanak a harangok.
És milyen rendezvények képzelhetők el a toronyban?
Alapvetően kulturális rendezvények, nyilván a hely szelleméhez illeszkedően, akár komoly zenei koncertek, nem is feltétlenül a toronyban, hanem akár itt a romkertet hasznosítva, ami ugye sajnálatos módon már csak ez maradt meg a templomból.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Budapesti Történeti Múzeumból. A Budai Várban vagyunk, a Szent György tér 2 szám alatt. Takács Ágoston régészhez jöttünk, hogy a Mária Magdolna toronyról beszélgessünk vele. Ez a torony nemrég nyílt meg újból a közönség előtt, július 15-e óta látogatható. Ez a torony korábban egy teljes templom volt, és már ez a torony maradt belőle. Mit kell tudni, mikor épült ez a templom, honnan eredeztethető?
A templomnak a legelső formájában egy viszonylag kicsi, mondhatni falusias templom volt. Ez nem sokkal a tatárjárás után, tehát Buda alapítása környékén épülhetett. Pontos dátumot nem tudjuk, de az biztos, hogy az 1250-es években már előfordul a forrásokban, tehát valószínűleg itt az első egyházi intézmények között volt, valószínűleg a Mátyás templommal, vagy a Domonkos kolostorral egy időben készülhetett.
Azt olvastam róla, hogy ezt főleg a magyarok használták.
Igen, ez valójában így is volt. Ugye azt tudjuk róla, hogy a templomot a várajai polgárok alapították, tehát azt is mutatja, hogy valószínűleg azok a polgárok, akik itt a tatárjárást is túlélve megmaradtak Budán. Ugye mellettük nagyon sok új polgár költözött be Budára az alapítása után, elsősorban németek, és aztán ők is alkották a városnak a túlnyomó többségét, legalábbis egy ideig, és így a fő plébánia templom, ugye a Mátyás templom, vagy a budavári Nagyboldogasszony templom, az a németeknek a plébánia templom. temploma volt, és emellett igazából a plébánia templom filiájaként jött létre ez a Mária Magdolna templom, ami valóban a magyar polgároknak a temploma volt, és később aztán elnyerte a plébánia templomi rangot is, és aztán később így már végül is a magyarok plébániája is lett.
Mára a romkertet nézhetjük meg, a tornyot kápolnával, és van még egy rekonstruált szentélyablak. Ha felülről nézzük, képet találunk róla, akkor láthatjuk, hogy ez egy monumentális épület volt. Milyen részei voltak?
Ahogy említettem, ugye a 13. század közepén egy picike templom épült, és valószínűleg aztán, ahogy növekedett a város lakosság, úgy nőtt a magyar nyelvű polgárok száma is, és egy idő után valószínűleg kinőtték a templomot, és a 14. század közepén, második felében kezdték el építeni az új templomot, olyan módon, hogy valószínűleg eleinte meghagyták a templomot, tehát először elkezdték a szentélyt építeni, maga a szentély az nagyjából akkora volt, mint a régi templom, tehát egy elég nagy méretű szentélyt építettek, majd amikor ez megépült, utána valószínűleg ide költöztek át, ezt a szentélyt kezdték el használni templomként, és ahogy menetelesen, ahogy építették meg a hajót, bontották le a régi, kisebb méretű templomot, ezért is van az, hogy például a korábbi templom hajófala vagy külső falait, azt megőrizték alapfalként, erre épültek rá a későbbi nagy gótikus hajónak a pillér lábazatai, tehát egyfajta sávalapként használták föl ezeket a falakat.
Az ásatások mikorra tehetők, mikor tárták fel ezt az épületet?
A templom feltárása hát igazából az 50-es években kezdődött el. Ugye a második világháborúban elég erősen megsérült az ekkora már egyébként egész más, hogy kinéző templom, hiszen itt több ostrom volt, ugye az 1945-ös ostrom csak a legutolsó volt, de 1686-ban ugye amikor a törököket kiűzték Budáról, akkor is elég komolyan megsérült a templom, és ezután lebontották a középkori templomot, illetve ennek köveiből építették fel az új barokk templomot, és ez a barokk templom volt az, amit végül 1945-ben az ostrom során annyira megsérült, hogy végül is aztán a szocialista vezetés végül úgy döntött, hogy lebontatja, és ezek után az 1950-es évek közepén indult meg a kutatása az épületnek, nem függetlenül attól, hogy a bontás közben rengeteg középkori faragvány került elő magából a templom falából is, vagyis ez is mutatta, hogy tényleg a középkori kövekből építették fel az új templomot.
Úgyhogy a torony megmaradt a bontás során.
Ez tulajdonképpen kicsit a szerencsének is köszönhető. Templomnak nem csak, hogy a barokk templom tornya volt, de valójában ez a késő középkori, tehát a 14-15. Században épült nagy gótikus templomnak is a tornya volt. Nyilván a barokkorban ezt azért erősen átalakították, de végül is azt mondhatjuk, hogy ez volt az a része a templomnak, ami az 1686-os ostromot is túlélte, illetve az 1945-öst is. Azért, ahogy látható a mai formájában, és azért elég jelentősen megsérült, hiszen a tégla kiegészítések azok a sérülések pótlására vannak benne, tehát jól mutatja azt, hogy azért nem maradt teljesen érintetlen, viszont azt mondhatjuk, ez volt az a része, ami annyira jó állapotban megmaradt, hogy úgy ítélték meg, hogy ezt érdemes megtartani, szemben mondjuk az egész templommal.
Történelmi korokon és építészeti stílusokon átívelt a templom, mindig új stílusba építettek hozzá, bontottak, újból építettek. A tornyon milyen stílusok fedezhetők fel?
A torony az a 15. század végén épült, tehát azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az egyik utolsó középkori építési szakaszában épült ez a torony. Egyébként stílusában nagyon hasonlít például a Mátyás templomnak a déli tornyához, tehát a díszesebb késő gótikus tornyához hasonlóan is nézett ki, talán egy kicsit kevésbé volt díszített. Ez a igazából leginkább jelenleg is a földszinti terében érhető tetten, ahol megmaradtak a boltozatnak is a viszonylag épp állapotú részei, tehát ott jól látszik a csillagboltozat, egyel följebbi emeleten ott már a hasonló csillagboltozatnak csak az ívindításai látszanak, tehát ott az már beszakadt valószínűleg a 1686-os ostrom során, és aztán a felső részeken is leginkább csak a körítő falai maradtak meg, tehát azok a díszes mérműves ablakok például, amik eredetileg díszíthették, az nem maradt meg, illetve a toronynak a sisakja is elpusztult, tehát amit most láthatunk rajta, ez a barokkornak egy jellegzetes toronysisak formája. Thank you.
Az épületen kívül a romkertben látható egy rekonstruált szentélyablak. Ez milyen stílusban van? Miért építették ezt oda csak úgy egy különálló hatalmas építményt?
Ezzel igazából magát a gótikus templomnak akartak valamiféle emléket mutatni. Ugye itt felhasználták hozzá az eredeti gótikus templomnak a feltárt mérműtöredékeit, és ezek alapján rekonstruálták ezt az ablakot, amivel jelenleg a kutatás nem feltétlenül ért teljesen egyet, de hát mivel hogy ez már megvan, elkészült, ezt nem fogják valószínűleg lebontani és átalakítani a tudomány mai állása szerint. Úgyhogy végül is ez az a részlete talán itt a templom szentélyének, ami érzékelteti azt, hogy a középkorban mekkora volt maga ez a templom, és ugye ez még csak egy ablak, ugye fölött még ott volt a boltozat, illetve hát maga a templom, illetve a szentélynek a teteje, tehát ez is mutatja, hogy ez azért egy elég nagy templom volt.
Megvannak a régi fotók még mielőtt lebontották volna, hogy milyen tekintélyes épület volt, milyen tervek voltak vele?
Gyakorlatilag a Buda visszafoglalása utántól elég kalandos élete volt ennek a templomnak. Először, közvetlenül szinte a visszafoglalás után ferences szerzetesek kérték magukénak vissza, ez egyébként egy félreértésből adódott, ugyanis a török idők előtt ugye itt volt egy ferences kolostor Budán, tehát a hagyományok megvoltak erről, tudták, hogy Keresztelő Szent János titulusa volt, illetve hát fennmaradtak például azok a történetek is, hogy Kapisztrán Szent János járt itt, prédikált is itt, ugye a jelenlegi Kapisztrán tér elnevezés is ezt a történetet tükrözi. Azonban nem tudták, hogy pontosan hol volt ez a templom, viszont valószínűleg voltak bizonyos emlékeik, ugyanis a török kor alatt is sokáig megmaradt keresztény templomként ez a templom, és nagyon sokáig ferences barátok voltak itt, akik miséztek. Úgyhogy emiatt lehet az esetleg, hogy valami miatt ezt a templomot gondolták ők a ferencesek templomának, és aztán így végül is, ahogy visszaigényelték, meg is kapták. Eredetileg, vagy első években magának a toronynak az alsó szintjét használták, ugyanis itt, ahogy a II. Világháború után is, úgy az 1686-os visszafoglalás után is megmaradt a torony alja, és itt tudtak gyakorlatilag misézni, hogy a templom többi része az olyan állapotban volt, hogy ott nem nagyon lehetett, viszont ez olyan állapotban volt, hogy ezt a viszonylag csekély számú lakosságot, akiknek a miséket mondták, azok pont befértek ide, úgyhogy sokáig itt tartották a istentiszteleteket, majd a 18. század derekán építették meg ezt a sokáig állt barokk templomot. Mi egy viszonylag nagy méretű és a középkori templom külső határaival megegyező alaprajzú templom volt, amit aztán egészen II. Józsefnek a szerzetes rendeket feloszlató rendeleteig használták is. 1787-ben hagyták ott a templomot, és akkor gyakorlatilag így üresen állt, különböző elképzelések voltak arra is, hogy mire használják. Levéltárnak használták egy rövid ideig, illetve raktárfunkciót is szerettek volna neki adni. Aztán 1790-ben jelölték ki ezt a templomot II. Lipót koronázására, nem készült el a felújítása a koronázásra, így végül aztán Pozsonyban koronázták meg, viszont két évvel később az ő fiának, első Ferencnek a koronázása az már itt történt, tehát végül is ilyen módon koronázó templommal lépett elő, úgyhogy a szentélyben ma is látható, hogy egy bronz másolata a koronázási palásnak, az valószínűleg emiatt van, hogy ezzel érzékeltessék itt a magyar király koronázásnak ezt a helyszínét. 19. században is aztán elég változatos sorsa volt a templomnak. Végül 1817-ben a tábori lelkészség kapta meg, és végül is helyőrségi templom lett. Ugye ez összefüggésben áll azzal is, hogy nem messze tőle a térnek a déli oldalán ott volt a laktanya, tehát egy katonasági épület volt, ugye ez, ami a későbbi hadtörténeti múzeum épülete lett. Ez egy katonasági intézmény volt, úgyhogy ehhez kapcsolódóan itt jött létre a helyőrségi templom, és végül is aztán talán a pusztulását is valamennyire ennek köszönheti, hiszen végül is ez az osztrák-magyar monarchia idejében végül is a katonaságnak egy ilyen fontos helyszíne volt, amit a II. Világháború utáni új államberendezkedés nyilvánvalóan nem szeretett annyira, nem szerettek volna ezekre a korábbi hatalomnak a katonai intézménye emlékezni, úgyhogy valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy lebontották, noha egyébként az épület, hogyha nagyon akarták volna, megmenthető lett volna.
És akkoriban mennyire volt ez körbeépítve házakkal, mint most?
a középkorban egészen biztosan körbe volt építve, sőt valószínűleg sokkal jobban körbe volt építve. Tehát volt egy kis tér mellett, tehát tudjuk, hogy itt volt egy piactér is mellett, ez a szombati piacot itt tartották, tehát a, ugye nem messze van a bécsi kapu, ezt a középkorban szombat kapunak hívták, elsősorban emiatt a szombatpiac miatt, amit ugye itt tartottak a templom mellett. Azért a régészeti feltárásokon az látszott, hogy ez egészen szorosan körbe volt építve a templom, legalábbis az északi oldaláról mindenképpen, a déli oldalról valószínűleg kevesebb épület volt, tehát hogy valószínűleg ott tényleg volt egy kisebb teresedés mellette. És aztán végül is a 18. században ugye pont a középkori romokra ráépítették az új ferences kolostort, ami szintén csatlakozott a templomhoz, tehát ilyen módon végül is később is azt mondhatjuk, hogy körbe volt építve, vagy legalábbis hozzá volt építve valami, ahhoz képest tulajdonképpen most egészen szabadon áll, ahogy így a történelem során ez kinézett.
Igen, körbe lehet járni a romkertben az alapokat.
Igen, hát végülis ezek a falak, amiket most látunk, ugye ezek a középkori falaknak a felmagasított romfalai, tehát végülis ezek nem a középkoriak, de a középkoriak tetején lévő falak, illetve ennek egyetlen egy kivétel van, ahol viszont tényleg az eredeti részleteket lehet látni, ez a már említett 13. századi kisebb templomnak a például a déli kapuja, ami viszont megmaradt eredeti helyén, ugyanis amikor lebontották ezt a templomot, és az új templomot megépítették, megemelték majdnem egy méter erre a járószintet, és gyakorlatilag minden, ami alatta volt, hát ezt nem bántották, azt meghagyták, így például ez a bizonyos déli kapu, ez egész jó állapotban megmaradt, és ez ma is látható egy kicsit mélyebben, mint a többi falrészlet.
Bizonyára volt benne harang is, mert most harangjátékot lehet hallgatni.
Igen, biztosan volt benne harang, sőt, ugye a haranghoz kapcsolódóan volt egy, már a középkorban is egy óra szerkezet. Ezt onnan is tudjuk egyébként, hogy a török korban erre még visszaemlékeztek, sőt, tehát a török korban is működött, ugyanis amikor a 16. század végén dzsámivá alakították végül a 15 éves háború után ezt a templomot is, akkor egyrészt győzelmi dzsáminak, vagy győzelem dzsáminak nevezték, másrészt viszont óra dzsáminak, és azt aztán későbbi török feljegyzésekből tudjuk, hogy az összes budai dzsáminak az imáit azt ennek a toronynak az órájához igazították, tehát végül is ez működött sokáig, tényleg ilyen általános időmutatóként. Talán a harangokat azt eddigre már valószínűleg leszedhették és beolvaszthatták, hiszen azért itt az ágyúöntésnek ez egy elég alapvető alapanyaga volt, tehát valószínűleg azok azért már a török kort azt nem nagyon élték meg, vagy legalábbis a török kor végét egész biztosan nem.
Amikor dzsámivá építették, akkor mi volt jellemző a templomra, miben különbözött az előzőtől?
Igazából a dzsámivá alakítás az valószínűleg csak egy ilyen belső átalakítást jelentett. Most így nem volt még szó, de sokáig ugye a 16. században is még használták istentiszteletre, tehát keresztény istentiszteletre, de már ekkor is megosztva, tehát a szentélyben volt a már említett ferences szerzeteseknek a miséje, és a hajót viszont protestáns istentiszteletekre használták, ugyanis a 16. század elején Budán is már jelentős számú protestáns lakosság volt, és aztán végül is ők használták ezt egészen sokáig tovább, és aztán a törökök, amikor dzsámivá alakították, valószínűleg hát kihorták a még meglévő berendezését, tehát az oltárokat, padokat, egyebeket, valószínűleg lemeszelték a falakat, tehát hogy szép, sima falfelületek legyenek, ugye nem szerették a különböző keresztény díszítéseket, és most innentől kezdve már valószínűleg csak, vagy hát párhuzamokra tudunk hagyatkozni, ugyanis túl sok minden nem maradt meg ebből az időszakból, de tudjuk, hogy szoktak például mihrábfülkét beépíteni, ez több templomban, ma is álló templomban találtak már erre utaló nyomokat, illetve itt előkerült még a barokk templom falának bontásából egy ilyen keleties díszítésű kőlap, amiről azt feltételezik, hogy ez egy török, hát egy ilyen felolvasó állványnak lehetett mondjuk az oldal korlátja. Tehát ez is mutatja azt, hogy azért bizonyos dolgokat beépítettek a törökök is itt a templomnak a terébe, de ugye hát ezek ilyen viszonylag kis töredékek, és a teljes építménynek a többi része az nem került elő.
Tehát akkor békében használták a különböző egyházi felekezetek.
Igen, igen, egyébként ilyen szempontból talán azt is mondhatjuk, ez Buda első ökumenikus temploma volt, hiszen párhuzamosan is ugye két keresztény gyülekezet használta, majd azért egy nem teljesen békés átalakítás után pedig végül is aztán dzsámi lett.
Napjainkban mi használható a toronyból és a kis kápolnából? Mire használják?
A toronyban, főleg az alsóbb tereiben általában legalábbis régebben is kiállításokat rendeztek. Kilátás miatt látogatják az emberek, hiszen a torony felső részéből tényleg páratlan látvány nyílik ott az egész budai várra, illetve a Buda környéki hegyekre is, hogyha az ember nem dél felé, hanem mondjuk észak felé vagy nyugat felé nézel.
Fent a panorámát lehet megnézni, lent pedig kiállításokat.
Így van. A templom szentélyében egykor volt egy kripta, amit még a ferences időkben alakítottak ki. Ezt aztán a bontások után ezt is eléggé szétbontották, de maga a tér az megmaradt, és jelenleg is itt őrizzük a múzeum gyűjteményét képző kőfaragványokat, amiket magából a templomból bontottak ki. Tehát nem az összes, de elég sok kőfaragványa magából a templomból az itt van ebben az egyébként egy ilyen csapóajtóval ellátott kis, nevezzük pincében, amit egyébként aztán mindenféle funkciókra akartak használni. A 80-as években például még arról is szó volt, hogy itt egy borozót alakítsanak ki, de aztán talán szerencsés módon ebből így nem lett semmi. Hát azért egy, még hogyha egy romos templomnak is a szentélye alatt azért mégiscsak furán néz neki egy borozó.
Budapesten voltunk a Budapesti Történeti Múzeumban, a Budai Várban, ahol Takács Ágoston régésszel beszélgettünk, szintén a Budai Várban, a Kapisztrán tér 6 szám alatt lévő Mária Magdolna toronyról. A torony látogatható, kilátóként működik, illetve kiállításokat rendeznek benne. Nézzék meg önök is! Császi Erzsébetet hallották.
Budapest után vidékre látogatunk, a Remény Farmra. Bércesi András összeállítása következik.
Júniusban indította el a Nemzeti Agrárkamara a Tények ízekre szedve elnevezésű országos kampányt, amely közérthetően, ugyanakkor tudományos alapossággal mutatja be az állati eredetű élelmiszerek valódi szerepét egészségünkben és bolygónk jövőjében. Így hangzik a hivatalos ismertető. Az Eger környéki Mikófalva melletti Reményfarmon a sajtónak is bemutatták, hogyan működik mindez a gyakorlatban. A programról elsőként Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke beszél.
Ahogy a címbe is rejlik, tények ízekre szedve, azokat a tényeket szeretnénk megosztani a fogyasztókkal, azokkal a személyekkel, akik talán kicsit távolabb állnak a mezőgazdaságtól, mint mi gyakorló gazdászok. Mit jelent az állattartás, mit jelent az állati termékeknek a fogyasztása, milyen hatással vannak, milyen pozitív hatásai vannak az emberi szervezetre az állati eredetű termékeknek a fogyasztása, illetve nem titkolt célunk, hogy a tévhiteket eloszlassuk, hiszen sajnos sok olyan tévhit kapott szárnyra az elmúlt években, ami az állattartás, az állattenyésztés különböző területeit érintette, és azokat a közösségi felületeket céloztuk meg a kampány során, amelyet fiatalok használnak, városi lakosok használnak, minél több emberhez szeretnénk ezeket a valós tényeket eljuttatni, és hát nem titkolt célunk az sem, hogy a fogyasztást szeretnénk az állati termékek tekintetében ösztönözni, és szeretnénk, hogyha valós tényeken alapuló információja lenne mindenkinek.
Hiszen azok a képzetek terjednek most, hogy a húsfogyasztás, az állati termékek fogyasztása az nem csak hogy nem etikus, hanem a szervezetre, az egészségre is káros, ugyanakkor a klímaváltozással is összefügg, és az állattartás körülményeit is sokszor kifogásolják.
Nézd, én mindig azt szoktam mondani gyakorló állattartóként és állattenyésztőként, hogyha az én marháim által kibocsátott gázok okoznák a legnagyobb gondot a világon, akkor egy egész jó helyen lennénk, úgyhogy pont ez a célja ennek a kampánynak, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk, és gondoljunk csak arra, hogy minden evőfogazattal rendelkezünk, tehát az állati eredetű termékek fogyasztása, a hús fogyasztása, legyen az vörös hús vagy fehér hús, az mind nagyon pozitív biológiai hatással van az emberi szervezetre. Az egy más kérdés, hogy ezeket a termékeket ki hogyan készíti el, ki milyen gyakorisággal, milyen rendszerességgel, milyen változatossággal fogyasztja. Ezért ebben a kampányban nem csak mi agrárosok szerettünk volna részt vállalni, hanem dietetikusokat, táplálkozástudományi szakembereket hívtunk segítségül, és úgy állítottuk össze a tematikát, hogy minden állati eredetű terméknek minden élettani és adott esetben gasztronómiai értékét is meg tudjuk mutatni.
Két hónapja tart ez a kampány. Milyen állomások voltak eddig, és mik a tervek?
Járjuk az országot, hús, tej, tojás, hal fogyasztás tekintetében készítettünk anyagokat. Ezek a közösségi média felületeken elérhetőek, több mint 2 milliós megtekintéssel, úgyhogy bízunk benne, hogy elérjük azt a célt, és én személy szerint abban is bízom, hogy lesz még lehetőségünk folytatni, de hát van még előttünk néhány hónap. Ma itt a Remény Farmon szeretnénk azt is megmutatni, hogy mi a valódi állattartás, és hogyha itt körbenézünk ezen a gyönyörű helyen, akkor ennél fenntarthatóbb nem is lehetne.
Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót nem kell bemutatni a hallgatóknak. Azt azonban kevesen tudják, hogy ő maga is gazdálkodik Kömlő mellett. Nem véletlen, hogy a Tények ízekre szedve elnevezésű országos kampány egyik arcaként jelent meg a Remény Farmon.
Tények ízekre szedve kampány legfontosabb eleme elsősorban a húsfogyasztásról terjedő tévhitek eloszlatása és helyébe valós információk beültetése. Nagyon fontos, hogy az interneten található információkból észrevegyük azokat, amik nem valósak, nem validak és esetleg félrevezetőek, mert ma már az egész életvitelünket az ilyen helyekről megszerzett tudás alapján rakjuk össze.
Te személy szerint mennyire szereted a húst? Milyen húsokat szeretsz? Hogyan választod ki, amit te megeszel?
Én minden húst nagyon szeretek. Alapvetően az a lényeg, hogy legyen szaftos és ne legyen kiszárítva. A marha ne legyen túlsütve. Úgyhogy abszolút mindenevő vagyok, ahogy az a fogazatomból is adódik, mint minden emberé. Nagyon szeretem a sütögetéseket, de szeretem a pörköltet, és abszolút annak a híve vagyok, és azt tanácsolom mindenkinek, hogy mindent mindennel is, bármilyen táplálkozási divat, hóbort, ami ugye korábban csak a havilapokat jellemezte, ma meg bármilyen internetes portál naponta két egymással néha teljesen ellentétes irányzatot ad elő, az egyik azt mondja, hogy ne együnk cukrot, a másik azt mondja, ne együnk húst, a harmadik azt mondja, ne együnk zöldséget, mondjuk hál' Istennek az a legkevesebb. A végén már, ha mindent betartanánk, akkor tényleg semmit nem lehetne enni, úgyhogy valószínűleg ezek egyik sem igaz. Időszakos böjtök, például ugye a húsvétot megelőző böjt. Azt gondolom, hogy hasznos lehet. Tényleg van az úgy, hogy az ember telítődik bármivel. Ha túl sok húst evett, akkor utána a tésztát kívánja, és a húst nem. Figyeljük saját magunkat, figyeljük azokat a jeleket, amiket a szervezetünk küld. Általában, amit nagyon kívánunk, abból hiányunk van. Ezzel egy kivétel van, a cukor és a csokoládé.
Sokat beszéltünk már a Remény Farmról, amelyet a közösségi médiában járatos hallgatók talán már ismernek. Arra kértem a farm gazdáit, Annát és Dávidot, mutassák be, mit csinálnak.
Mutassuk be ezt, ahol vagyunk, a Remény Farmot. Mitől lett ez Remény Farm?
Hát amikor elkezdtük a magát a gazdaságot, akkor próbáltunk egy olyan nevet keresni neki, ami átadja a mi érzéseinket, hogy lehetnek olyan mezőgazdasági módszerek, amik pozitív hatást gyakorolnak a környezetre. Tehát ezt szerettük volna bemutatni, lehet, hogy egy kicsit ilyen gyerekes volt az elején, vagy naív, de ezért gondoltuk, hogy mivel nekünk ez az egész reményt adott, ezért hívjuk ki így, hogy Remény Farm, ilyen egyszerűen.
Mi történik itt a Remény Farmon?
Leginkább legeltetéses állattartással foglalkozunk, tehát legelő gazdálkodással, mert úgy látjuk, vagy úgy gondoljuk meg, ez a hitvallásunk is, hogy a legelő állatok azok, amik a legfenntarthatóbb termelést jelentik. Hiszen a maga legelő vagy a füves ökoszisztémák évmilliók óta léteznek, a legelői állatok meg az ő ragadozóik is évmilliók óta léteznek, sőt együtt fejlődtek ki. És ott, ahol megteremnek ezek, megterem a fű, ott lehet igazából olyan állatokat tartani, amik az ember számára is hasznosak. És ezeknek van a legkisebb ökológiai lábnyoma.
És akkor becsatlakozik most Anna is. Eddig megtudhattuk, hogy miért lett Remény Farma neve, illetőleg, hogy mi a filozófiája, de akkor azt is tudjuk meg, hogy miért jó itt élni.
Igazából maga a helyszínben én az első pillanattól fogva teljesen szerelmes lettem itt a táj. Én Nagyváradon nőttem fel, és igazából az erdélyi tájok az nekem nagyon közel állnak a szívemhez. Úgyhogy ezt mindig is úgy éreztem, mintha ez így
egy kis mikroerdély lenne, minden kicsit kisebb, de hogy úgy az ívek, a dombok, meg minden úgy egy kicsit ugyanazt adja. Úgyhogy nekem nagyon melengette a szívemet, mikor keresgéltünk Tanyát, hogy hol telepedjünk le. Nekem tényleg a szívhúrjaim megpendültek, és onnantól fogva csak Dávidra bíztam magamat, hogy döntse el ő inkább, hogy szakmai szemmel is tényleg jó-e, és tényleg jó, és valóban állattartásra tökéletesen alkalmas. Pont ez az, amivel mi foglalkozni szeretnénk, úgyhogy minden szinten pipa.
Mi történik itt? Milyen állatok vannak, milyen számban vannak, és hova kerül ezeknek az állatoknak a húsa, a termékei?
Amiről leginkább minket ismernek, azok a csirkék, meg a húscsirkék. Ez az, amit eladunk Budapesten, vagy értékesítünk a legnagyobb számon Budapesten. De igazából nekünk ez egy mellékes vonalként indult el, hiszen a csirkék azok nem legelő állatok. Tehát attól, hogy kint vannak, még kell őket takarmányozni. És viszont azt az időt, amíg elkezdtünk csirkehússal foglalkozni, meg termelni, már fel tudtuk arra használni, ugye, hogy vásárlóbázist építsünk, és hogy mellette szépen felépítsük a többi legelő állatot. Tehát alapból két marhával kezdtünk, 11...
Három
marhával. 12 éve, 13 éve valami.
Várjál,
is.
Most Somogyról beszélsz? Igen. Ja, az 10 éve volt, és tényleg akkor két marha elnézés, de ide, amikor Heves megyébe költöztünk, ide három marhával jöttünk, és két darab birkával, és azóta elég szépen felszaporult a létszám. Amit Dávid az imént mondott, hogy csirkével kezdtünk el előbb foglalkozni. Ennek az egyik fő oka az, hogy ahhoz, hogy marhahúst tudjunk előállítani, létre kell hozni egy tenyészállományt, abból leválogatni, megválni, míg felnőnek, és így tovább, és az évek kérdése tud lenni. Addig meg egy gazdának azért felkopna az álla, hogyha nem kezden el valami mással is foglalkozni. Itt jöttek képbe a csirkék.
És akkor számszakilag a állományt jellemezzük.
Egy kicsit kozmetikázom a számokat, mert a marháknál így már benne vannak az idei borjuk is, azok, amik a picik és kint rohangálnak. Így már majdnem 100 körül van a létszám a marháknál. Csirkéknél most jelenleg már a szezonnak a második felében tartunk, így innentől már csökken a létszámuk, mert ugye télen már máshogy tartjuk őket, és így a nagyjától így meg kell válnunk. És körülbelül 5000-en vannak most jelenleg. Ami nagyon soknak tűnik, de igazából ez ipari tartásban egy szinte hobbi kategória, 5000 darab csirke, tehát az semmi. És mellette van nagyjából 600 birkánk.
A birkák hova kerülnek?
Minden állatnál az a, vagy minden terméknél az a ilyen elképesztő forradalmi ötletünk van, amire így a 21. században így teljesen hüledeznek, hogy szerintem a mezőgazdaság az, hogyha mi előállítunk valamit, és így odadunk valakinek a kezébe, amit meg tudnak enni. Ez most ilyen nagyon döbbenetes gondolatnak tűnik a mai világban, de ugyanez van a marháknál, meg a birkáknál is, hogy kész termék, tehát hogy legyen egy olyan termék, akár kényelmes is, hogy konzerv, vagy kibontja az ember. Most jelenleg még csak tőkehússal, meg szúvidált hússal foglalkozunk, de hogy valamit a saját kezünkből átadni egy embernek, aki fizet érte, és utána megeszi. Ennyi a koncepciónk.
Reményformon vagyunk, a legfontosabb reményt láthattuk, ő most alszik a fiatal kis gyermekük. Képzeljük el 10 év múlva, hogy fog kinézni a reményfarm, milyen víziójuk van.
Hűha, Dávid a jövőbe tekintő amúgy kettőnk közül, de ettől eltekintve én bízom benne, hogy hogy nagyon-nagyon sok lépést tudunk tenni afelé, az álom felé, ami így kialakult bennünk akkor, amikor megpillantottuk ezt a helyet. És egy olyan kis szigetet létrehozni, amit ugye majd a gyerekek akár hát átvesznek, meglátjuk majd, hogy lesz. Én nem akarok ilyeneket megjósolni, de bízom benne, hogy olyasmit tudunk mutatni majd a gyerekünknek is, hogy akarja majd ő is csinálni. Ne az legyen, hogy azt hallja folyamatosan, hogy nehéz gazdálkodni, nehéz az állatokkal, nehéz, hanem mutassuk meg, hogy mik ennek a jó oldalai.
Nem biztos, hogy szeretnénk úgy nagyon felfuttatni a termelést, vagy az egész országot ellátni mindenféle hússal. Én inkább abban látom a jövőt, hogy hogyan tudunk ezen belül így minőségben fejlődni, hogyan lesz nagyobb a biodiverzitás, hogyan tudja megtalálni a helyét a vadvilág is ezen a területen, hogyan tudunk minél szebb dolgot létrehozni, és ez mellett esetlegesen egy közös feldolgozával, vagy közös márkaépítéssel hogyan tudunk mondjuk szövetkezetben, vagy szövetségben együtt dolgozni a környező gazdákkal.
Műsorunk végén a Mátrába látogatunk. Várhatóan szeptember végéig befejeződik a szüret a mátrai borvidéken. Sajnos a csapadék hiány és a tavaszi fagy itt sem kímélte az ültetvényeket. Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközség elnökét, Fekete Gábor kérdezte.
Önöknél augusztus 12-én, majdnem ugyanúgy, mint tavaly, el tudott kezdődni a szüret. Hol tart most a szüret és milyen a termés?
A szüret így nagy átlagban tekintve az egy harmadánál tart, ami azt jelenti, hogy a kint lévő termésnek ezen részét, tehát egy harmad részét már többnyire betakarítottuk, ami vár még ránk a középérésű szőlők, valamint a kései és a kék szőlők betakarítása.
És akkor milyen lett a termés átlag? Ha összehasonlítjuk a 2024-et a 25-tel, akkor milyen lett az idei termés?
Valamivel magasabb termés átlagok mutatkoznak per pillanat, mint a tavalyi átlagok voltak, viszont az írsai olivér, ugye ez a legkorábbi szőlőfajta itt a borvidéken, elég sok szőlőtermelő foglalkozik ezzel, hiszen nagyon jó alapanyag, akár pálinka készítéshez, akár borkészítéshez. Ebben egy pici elmaradás volt, hiszen azt ér érzékeltük így gazdák, hogy a tavaszi fagyok egy picit megcsípték itt-ott a szőlőtőkét, vagy már a friss hajtásokat, és ezért egy kicsit elmaradt a vártól az írsainak az átlaga.
Hogyha már szóba hozta a tavaszi fagyokat, akkor sajnos az asszály sem kimélte, gondolom, a szőlőket. A régebbi ültetvények még talán annyira mélyen vannak, hogy eléri a gyökerük a vizet, de az új ültetvényeknek ez az asszály nem biztos, hogy kedvező. Ez az időjárási viszontagság, ez mit mutatott most 2025-ben?
Igen, itt a mátrai borvidéken sajnos ismét kevesebb volt a csapadék, mint az országos átlag. Ez sajnos megmutatkozik a szőlő bogyónak a nagyságában, a lédúságában. Nézzegetjük ugye mi is folyamatosan, hogy mikor mit szüreteljünk, és ahhoz képest, amit július közepén észleltünk, hogy milyen szépen fejlődnek, milyen nagy lesz a termés, most megint már olyan tendenciát mutatnak, hogy nem növekszenek tovább a bogyók, inkább csökken a víztartalmuk. Hát nyilván akkor ebből adódik, hogy majd a súlyban is, hát bízunk benne, hogy legalább a minőségben nem lesz ebből nagy hátrányunk. A másik még, ami itt a térséget részben érintette, az esővel összefüggésben, hogy mikor volt egy nagyobb csapadékmennyiség, azzal sajnos jég is jött. Uh-huh. Elég nagy területet itt a Mátrában érintett a szőlőkben, ami szerencse, hogy utána ugye jött azért a szárazabb idő, tehát ezt be tudtak ezek a szemek száradni, tehát betegség nem indult el, egy szürke rothadás vagy bármi, uh-huh. de nyilván a mennyiséget ez sem uh-huh. pozitív nem irányba befolyásolta.
Említést nyert egyébként, hogy az írsai olivér egy népszerű szőlőfajta, de most, hogyha most a borfajtákat megnézhetnénk, akkor milyen zászlós borok vannak itt a Mátrában?
Ugye elsőként ez az írsai, azt hiszem, az egyik legnépszerűbb, a másik, amiről már többször beszéltünk szerintem ezen a platformon is, a Máj Mátra, aminek alkotója az írsai, azon kívül egyéb illatos fajták. Szerintem ezt érdemes megkóstolni azoknál a borászatoknál, akik ezt a közösségi bort elkészítik, valamint nagy népszerűségnek örvend szerintem napjainkban a Sauvignon Blanc, ami is szintén egy-egy illatosabb, karakteresebb bor, de vannak tradicionális borfogyasztók, akik ragaszkodnak egy olasz rizlinghez, vagy a vörös boroknál egy kék frankoshoz. Valamint a országos vagy nemzetközi kimutatásból ugyan az látszik, hogy a rozéborok most kicsit visszavettek, vagy visszaestek a népszerűséget tekintve. De ha megkóstoljuk, főleg ilyen gyönyörű időben, bízunk benne, hogy az adott időszakban is ilyen lesz, akkor egy hűsítőként, egy átmenetként a vörös és a fehér borok között nagyon jól tud ez jönni.
Van olyan mátrai bor, ami népszerű már esetleg országosan, vagy esetleg külföldi tekintetben?
Érdekes, mert országos tekintetben az a tapasztalatunk, hogy ez az írsai viszi még mindig a prímet, bár már sokan a vészharangot megkongatták az írsai fölött, hogy esik vissza a népszerűsége.
Nem tudjuk.
Hát mindig van a borpiacon is, mint minden iparágban divat, hogy most ezt felkapjuk, az megy egy ideig, aztán kicsit vissza, aztán majd előjön, vagy más divat. Ugye most beszéltük, hogy az írsai, most talán én úgy érzem, hogy a Sauvignon Blanc az, ami inkább a csúcson van, és nemzetközi porondon pedig, ugye hát arról már beszéltünk, hogy vörösborok nem annyira népszerűek, viszont ha nézzük azt a listát, hogy sok mátrai bor nemzetközi borversenyen díjat nyert, ez leginkább a vörösborok, ami kicsit érdekesebb, mert hiszen nem azzá vagyunk mi kikiáltva, hogy a vörösborokba tudunk nagyon kiemelkedőket készíteni, de az eredmények viszont mutatják, hogy igenis erre is képes a mátrai borvidék.
Mikorra várható az utolsó csattanás, tehát mikor fejeződhet be a mátrai borvidéken a szüret?
Meglátásom szerint szeptember hónapból nem nagyon fogunk kicsúszni októberre. Nyilván vannak későbbi szüretelési szőlőink, vagy esetleg olyan kék szőlők, amik később érnek be, de énnek a meglátásom szerint a borvidéken a 90%-a a szőlőknek szeptember végéig. Nyilván, ha az időjárás is ehhez hozzásegít bennünket, akkor a pincékbe lesznek a mustok, vagy már a kijerjedt borok is akár.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsa közül a 3. parancsról, évente gyónnyál, és legalább a húsvéti időben áldozzál lesz szó. Ennek kapcsán az eukarisztiáról, a szent áldozásról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Az Anya Szent Egyház 5 parancsolata, 3. parancsolat, évente gyónnyál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Mi is az eukarisztia, vagyis az oltári szentség? Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt. Miért alapította az Úr Jézus az eukarisztiát? Azért alapította az Úr Jézus az eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék áldozata, ugye kereszt áldozata, áldozata kereszthalála és feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az egyházat. Az eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán, nagy csütörtökön alapította. És hát nagyon fontos, hogy ne csak a Szent Misén vegyünk részt, ne csak hallgassuk a misét, ezen már régen túl vagyunk, hanem a Szent Misén úgy vegyünk részt, hogy szívvel, lélekkel ott vagyunk, benne vagyunk az Úr Jézusban, az Úr Jézus által a mennyei atyában, a Szent Lélek erejében, és hogy minél inkább egyesülni akarunk lelkileg Istennel és egymással, nem külső szemlélőként vagyunk ott, nem műkedvelőként, nem pusztán azt válogatjuk ki a szentmiséből, ami nekünk tetszik, a többi iránt pedig érdektelenek vagyunk. Nem, ez nem kereszténység, ez nem Jézus Krisztus követése, ez nem Jézus Krisztus megvallása, Ez nem katolikus keresztény, magatartás és életvitel. Ezen változtatni kell, meg kell térni. És minél többször élnünk kell a szentségekkel. A szentgyónással, szentgyónáshoz járulással és a szentáldozáshoz járulással. Mi ennek a hatása? A szentáldozás egyesít Jézussal. Növeli bennünk a szeretetet és az Isten gyermeki életet, erősíti bennünk az egyházhoz tartozást és az örök élet zálogát adja nekünk. Persze, ez most a szentáldozást követő időszakra vonatkozik, míg az is fontos, hogy ki áldozik méltatlanul? Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés. Mint ahogy szentségtörés a szentgyónásban az, ha tudatosan kihagyok egy bűnt, vagy akár többet is, akkor szentségtörést követek el. Szentséget török, hiszen súlyosan vétkezem a teljes bűnvallomás az Úr Jézus, az Isten ellen, magam ellen, a közösség ellen. És az áldozásban is, ha halálos bűnben áldozok, akkor szentségtörésről van szó. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az eukarisztiában jelen van? Onnan tudom, hogy római katolikus templomba lépek akár egy éjszakai időben is, hogy világít egy kis lámpácska, az örök mécses, amely jelzi, hogy az Úr Jézus a Szentegyháznak, a templomnak a gazdája állandóan jelen van, méghozzá a tabernákulumban, más néven a Szentségházban. És az Úr Jézus mi, római katolikusok, térthajtással köszöntjük, de szabályos és áhítatos térthajtással, nem csak kelletlenül és valamiféle méltatlan, figyelmetlen módon. A görög és örmény rítusú katolikusok pedig mély meghallással, metániával köszöntik az eukarisztiát. Most mi történik, amikor áldozunk? Nagyon meghatározó ez a kérdés. Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz. Ki áldozhat? Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására. Hogyan készülünk lelkileg a szent áldozásra? Úgy, hogy első, itt vannak meccéspontok a szentgyónással kapcsolatban elmondottakkal. Először is a halálos bűnöktől megtisztítjük a lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább megbánjuk, de azokat is meggyónhatjuk, és a második fontos felkészülés a szentáldozásra imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást. Tehát nem figyelmetlenül, nem rutinszerűen, nem szokásból, mert akkor nem lesznek a szentáldozásnak gyümölcsei, nem leszünk jobbak, kedvesebbek, nem leszünk szentebbek, nem leszünk figyelmesebbek Isten és ember iránt, nem növekszünk, pedig a szentáldozásnak az a lényege és az egész Krisztus életnek, hogy folyamatosan növekedjünk, folyamatosan Isten dicsőségére éljünk, és Jézus Krisztushoz egyre hasonlóbbakká váljunk. Testileg pedig úgy készülünk a szent áldozásra, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő, illendő módon öltözködünk.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.